Imádkozzunk! Drága Urunk, annyi mindent hordozunk az életben, annyi minden van ott a személyes életünkben, vagy a családunkban, vagy a gyülekezetünkben, amelyek terhet jelentenek számunkra, amelyekben talán úgy érezzük, hogy nem látjuk a megoldást. Kiáltunk hozzád, Urunk, könyörülj rajtunk! Annyi minden van az életünkben, Urunk, amiben megtapasztaltuk már azt eddig is, akár a személyes életünkben, akár a családunkban, akár a gyülekezetünkben, hogy mi nem is kiáltottunk hozzád, te mégis odaléptél hozzánk, és megkönyörültél rajtunk. Hála legyen neked ezért. És annyi minden van az életünkben, Urunk, a személyes életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, ami változásra vár, és amit talán mi nem is látunk, vagy nem is vagyunk tudatában annak, de te szeretnél bennünk elvégezni, és szeretnél munkálkodni azon, hogy ezeken a helyzeteken keresztül, ahogy megküzdünk ezekkel a helyzetekkel, egyre inkább megismerjünk téged, és egyre közelebb kerülhessünk hozzád. Kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk azt, amire igazán szükségünk van. Amen. Testvérek, mára nagyon hosszú igét kaptunk, ezért kértem, hogy hozzuk a Bibliánkat, mert kétféleképpen lehetne most ezt az igét feldolgozni, vagy kezdeni, úgyhogy csak részleteket emelek ki az igéből, és az összekötő szöveget én teszem hozzá, vagy pedig úgy, hogy a teljes fejezetet felolvasom. És nekem azt helyezte Isten a szívemre, hogy olvassam fel a teljes fejezetet, figyeljünk az Isten igéjére, és aztán utána nézzük meg, hogy ezen keresztül az Isten mit akar tanítani nekünk ezen a mai délelőttön. Tehát János evangéliumából olvasom a 9. fejezetet, az első verstől egészen a fejezet végéig. A fejezetnek az a címe, hogy a vakon született ember meggyógyítása szombaton. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és földre köpött, sarat csinálta nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak, nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük, a ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? A szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mert a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt se tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Amen. Hú, nem csak az, hogy hosszú felolvasni, hanem hát az üzenet is. Így egybe hallani ezt a drámai történetet. Nem tudok rá más szót használni, mint azt, hogy ez egy rendkívül drámai történet. És ami még nagyon érdekes, ott van előttünk nyitva a Biblia, akkor láthatjuk azt, hogy János evangéliumának 9. fejezetéből olvastam ezt az igét. Ha visszalapozunk az 5. fejezethez, az 5. fejezetben azt a történetet olvassuk, hogy Jézus meggyógyítja a betesdai bénát. Szombaton. Az is egy szombatnapi gyógyítás volt. Aztán lapozunk ott egyet-kettőt, és a 8. fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus ott van a házasságtörő asszonnyal, és ugye mondja, hogy az vetheti rá az első követ, aki bűntelen. Aztán ennek apropóján elkezdenek ott vitatkozni vele a farizeusok, és nézzük csak meg, mivel fejeződik be a 8. fejezet. Ugye ott beszél arról Jézus, hogy Ábrahám gyermekei, meg az ördög gyermekei, Az utolsó két versben azt olvassuk, hogy neki támadnak, hogy 50 évesen vagy, és látod Ábrahámot, hogy mondhatsz ilyet, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, azaz isteni kijelentést tesz, és utána köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de ő elrejtőzött tőlük. Ezzel zárul a 8. fejezet. És a 9. fejezet, ahonnan kezdtem az igét, az meg azzal kezdődik, hogy amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tehát ezek a történetek összetartoznak. Tehát amikor most mi figyelünk erre a vakon született ember meggyógyításának a történetére, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy gyógyítási történet, meg van egy vak, és hogy most a vak számára mi ebből az üzenet, vagy nekünk mi az üzenet abból, hogy meggyógyult egy vak, hanem úgy kell látnunk ezt a történetet, hogy a vak meggyógyításának a története egy nagy egésznek a része. És ezt én azért tartom nagyon fontosnak, talán mondtam már többször is itt ebben a körben is, hogy ne ragadjuk ki az igéket abból az összefüggésből, ahol szerepelnek a Bibliában. Mert lehet, hogy akkor félreértjük, hogy valójában miről szól az az ige, de ha nem is értjük félre, lehet, hogy nem látjuk meg a mélyebb jelentéseit annak a történetnek, mert ahhoz látnunk kell a nagy egészet, amiben beleilleszkedik. És tulajdonképpen ez azt is jelenti, és így gondolhatunk akár a saját életünknek az eseményeire is, hogy amikor az Úr Jézus cselekszik valakinek az életében, hatalommal, erővel megmutatja azt, hogy ő az Isten fia, és hogy ő mire képes, csodát tesz, meggyógyít valakit, megszabadít, mindegy, hogy mi, de cselekszik az Úr Jézus, akkor az soha nem csak annak az XY-nak a magánügye, hanem az, ami XY-nal történik, velünk személy szerint történik, az mindig egy nagyobb történetnek is a része. És azért is, mert hogy azt is láthatjuk, ezt a legtöbb történetnél megfigyelhetjük, hogy amikor Jézus cselekszik, akkor kétféle reakciót vált ki a környezetéből. Vagy pozitív, vagy negatív reakciót. Ugye a pozitív reakció az az, hogy valakit, aki ennek szemtanúja, az Isten dicséretre indítja mindaz, ami történik. Vagy felismerésre, hogy ez a Jézus a megváltó, hogy nekem is szükségem van erre a Jézusra, vagy én is jövök a nyomorúságommal ehhez a Jézushoz. Vagy pedig arra, hogy keressék Jézust a kérdéseikkel, problémáikkal. Tehát mindenképpen valami pozitívat vált ki Jézus cselekedete más emberekből. De van másfajta reakció is, ez pedig a negatív reakció, amikor az ellenség, nagyon sokszor a vallásos vezetők, a farizeusok, a főpapok, a kegyes emberek, akik nagyon büszkék magukra, hogy ők mennyire Isten szerinti módon élnek és gondolkoznak, de igazából ellenség, elkezdik támadni Jézust, és mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák azt, hogy ő tovább csinálja azt, amit egyébként szokott csinálni. Na most itt, ez a második eset van, hogy azonnal megtámadják Jézust, illetve hát először ugye a vakot hurcolják meg ott tárgyalásról tárgyalásra, tehát nevetséges, ahogy 55-ször szerencsétlennek el kell mondania, hogy akkor mi volt a sárral, meg hogy volt. Tehát, hogy azonnal támadnak, mert látják, hogy itt Jézus megint cselekedett. Nem először, hiszen nem olyan régen összetűzésbe kerültek vele a házasságtörő asszony dolog után, amikor ugye Istennek nevezte magát, akkor nem sokkal előtte a Betesdai béna, itt is szombaton gyógyította meg, tehát voltak itt már a konfliktusok, és akkor erre most jön Jézus. Na most, én azt értettem meg ebből, és így, hogy most elhelyeztem, vagy megláttam azt, hogy milyen történetek jönnek egymás után, hogy tulajdonképpen Jézus itt provokálja a zsidókat. Abszolút provokálja. Tehát történnek ezek az események, ő tovább megy, pont szombat van, lát valakit, és akkor azt a valakit pont szombaton, pont olyan módon, amiben majd ők pont beleköthetnek, meggyógyítja. Ezt Jézus direkt csinálja. Mert, és ezt majd később fogok beszélni róla, hogy mi Jézusnak a célja ezzel, de mindenképpen direkt hozza létre ezt a helyzetet. A beteg egyébként meg se nyikkan itt az elején a történetben. Tehát ugye volt olyan történetünk, a például Bartimeus, aki kiabál Jézus után, itt ez a vak, ez nem kiabál. Jézus az, aki oda megy hozzá. Egyébként hogy volt a betesdai bénánál? De ott is Jézus ment oda hozzá. Szombat volt, és Jézus ment oda hozzá. Lehet, hogy nem merték volna őt szombaton megkérni a gyógyításra, de Jézus csak azért is szombaton tette meg azt a gyógyítást. Mert nem egyszerűen csak meggyógyítani akart egy embert, hanem valami nagyon fontosat meg akart tanítani az ott lévőknek az Istenről, meg önvizsgálatra akarta késztetni őket, hogy nézzétek már meg az Isten ismereteteket, hogy az vajon valós alapokon áll-e, összhangban van-e azzal, amilyen az Isten valójában, meg amit az Isten mond valójában. Na és akkor, visszatérve most ide a mai történetünkhöz. Mi a kiinduló pont? Az, hogy van egy nyomorult ember, egy vakon született, és ugye éppen szombat van, amikor az Isten dolgaival kell a hívő embernek foglalkozni, és akkor jön Jézus, és jönnek a tanítványai, és a tanítványok feltesznek egy kérdést. Tulajdonképpen egy teológiai eszmecserére hívják meg a mestert, hiszen, hát az Isten dolgaival kell foglalkozni szombaton, jaj, de jó, akkor itt egy apropó, itt egy beteg ember, vakon született, a betegség az a bűnnek a következménye, tehát akkor, ha ő vakon született, akkor most, hát akkor nyilván nem ő vétkezhetett, hát még meg se született, akkor hogy vétkezett volna, de akkor biztos a szülei, de biztos jól értjük, hogy is van ez? Hú, teológusok, nagyon tudunk sok okos kérdést föltenni, meg beleveszni ezeknek a kérdéseknek az útvesztőjébe, és hát ezzel milyen jó, megszenteljük a szombatnapot, mert halleluja. És fölteszik a kérdést Jézusnak, hogy na akkor, Uram, mit gondolsz erről a témáról? És akkor ugye Jézus mit válaszol erre, hogy sem egyik, sem másik, nem ez a lényeg, hanem azért született vakon, hogy nyilvánvalóvá váljanak rajta az Isten cselekedetei. Válaszol Jézus a kérdésre, de nem megy bele hosszú eszmefuttatásokba, a lényeget elmondja, és utána meggyógyítja. Azaz, elmondja, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek ezen az emberen, és utána megmutatja, hogy konkrétan mit jelent az, amikor egy ember életében az Isten cselekedetei nyilvánvalóvá válnak. És ugye itt ez nagyon érdekes, hogy megtehette volna Jézus azt, hogy csak szavával gyógyítja meg ezt az embert, úgyis érvényes lett volna az, hogy megmutatta az Isten cselekedeteit, de ő direkt választ olyan módszert, amit tevékenység, amibe bele lehet kötni a farizeusi értelmezés szerint, hiszen földre köp, sarat csinál, és akkor ezt rákeni a vaknak a szemére. Mert hogy direkt akar konfrontálódni népe kegyeseivel. Ugyanis nagyon jól tudja azt, hogy óriási felháborodás lesz majd ebből, de ugyanakkor, és nekem ez így ma hajnalban tisztult le ez a gondolat, hogy de Jézus nem egyszerűen csak provokálja őket, hogy pukkadjatok meg, megmutatom akkor is, hogy az Istennek nem az a kedves, amit ti itt mondotok, hanem ő ezzel igazából lehetőséget ad nekik, hogy felismerjék azt, hogy ők ezt rosszul gondolják. Ugye hallottuk a vasárnapi prédikációs alapigét is, hogy Simon farizeus házába bemegy az az asszony. Az nem csak az, hogy az asszony kegyelmet kap, meg megmutatja azt Jézus neki, hogy igen, bűnbocsánata van. A farizeus is lehetőséget kap az önvizsgálatra. Hiszen amikor oda tartja a tükröt elé Jézus, illetve még csak látja az asszonyt, hogy mit tesz az asszony, neki eszébe kellene, hogy jusson, hogy ő elmulasztotta a legalapvetőbb vendéglátó szokásokat, De amikor ez nem jut eszébe, Jézus kimondja konkrétan, hogy én bejöttem a házadban, nem adtál a lábamra vizet, nem üdvözöltél, nem tetted meg azt, amit kellett volna. És mit csinál erre a farizeus? Egy árva kukkot nem szól. Ott a lehetősége, tartja a tükröt elé Jézus, a szavaiból, a meglátott dolgokkal, és nem látja meg, hogy másként kellene gondolkodnia, mert nem ez az Isten szerinti gondolkodásmód. És én azt látom, hogy itt Jézus azért csinálja ezt a helyzetet, mert szeretné ezeket a nyomorult zsidókat, farizeusokat, írástudókat, papokat, nem írja az ige, hogy pontosan most melyik csoport, de hát ez a banda, ezeket szembesíteni azzal, hogy álljatok már meg, nézzetek már bele, hát lássátok már meg azt, hogy az Isten sokkal nagyobb, sokkal kegyelmesebb, sokkal nagyvonalúbb, mint ahogy ti ezeket a szabályokat akarjátok lenyomni az embereknek a torkán. A szándék jó, mert meg akartok felelni az Isten szerinti életnek, de nem ez szolgálja az életet, amit ti itt műveltek. Mert hogy ti nem jól értelmezitek a törvényt, mert ti szembe mentek az élet törvényével. Lehet, hogy betű szerint meg lehet magyarázni, hogy a szombatnap, a ünnepnap megszentelése, a testi-lelki pihenés, és ezért kell a munkától tartózkodni, mert az Isten az életet akarja ezzel védeni és fölemelni, de ha nem látjátok meg azt, hogy ez, ami itt történt ennek az embernek az életében, ez egy példa arra, hogy az Isten az életet mennyire fel akarja emelni, akkor nem értitek a lényegét a mózesi törvényeknek. És amikor Jézus provokálja őket, akkor azért provokálja, hogy nézzetek már bele ebbe a tükörbe, és lássátok meg, de ők nem látják az embert. Ők csak a szabályokat látják. Ők nem látják azt, hogy a gyógyítás, ami itt történt, az a hatalmas Isten hatalmas cselekedete. Ők csak a sárcsinálást látják az egészből, nem az Isten nagy tetteit. Ők nem látják azt, hogy helyreállt egy élet, és hogyha helyreáll egy embernek az élete, az hatalmas nagy ok az Isten dicséretére. Ők csak azt látják, hogy az aznapi dicséreteket, liturgiákat a templomba ők végigcsinálták, és majd visszamennek, és a következő szertartást is meg fogják csinálni. És nem látják azt, hogy itt kellene most dicsérni az Istent, ezen a ponton, amikor jelen van az Isten, és ilyen hatalmasan munkálkodik. Nem, majd mi elmegyünk, és elénekeljük a zsoltárokat benne a templomba. Nem, itt kéne dalra fakadni. De nem látják, pedig Jézus tartja eléjük a tükröt. Testvérek, ez az egyik nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, hogy kegyelmi pillanat ez a zsidók számára. Kegyelmi pillanat, mert arra kapnak meghívást, hogy mérlegeljék, hogy tényleg Isten szerinti-e az a vallás gyakorlat, amibe belenőttek, és amit megtanultak. De ők nem ismerik fel ezt a kegyelmi pillanatot, és nem tartanak önvizsgálatot, hanem ehelyett számon kérik azt a vakot, aki most már egy megújult élettel, egy gyógyult élettel jár kell ott közöttük. Ez is annyira döbbenetes. Ott az a szerencsétlen, aki megszabadult a nyomorúságából. Végre élhet. Élhetne, ha hagynák, és nem egzercíroznák folyamatosan. A vak nem örülhet az életének, az új életének, mert hol ide citálják be, hol oda, hol itt kell elmondania, hogy akkor most mi történt, hol ott kell elmondani, hogy ő mit gondol erről az eseményről. Ahelyett, hogy élhetne abban a szabadságban, abban az új életben, amit most megkapott az Úr Jézustól. Belekerül egy eljárásba, ahol tanúként újra és újra beidézik. És nagyon világos a leges legelején, amikor elkezdik a kihallgatást, hogy nem vele van bajuk, hanem Jézussal van bajuk, de ő egy eszköz, vagy éppen fegyver Jézus ellen. Ez világos a vak számára az első pillanattól kezdve. ha az Úr hatalmasan cselekszik, ha az Úr hatalmasan cselekszik a mi életünkben is, akkor, testvérek, legyetek biztosak ti is abba, hogy lesznek körülöttetek olyanok, akiknek ez nem fog tetszeni. Ha Isten cselekszik, akkor lesznek ilyenek. Ha nincsenek ilyenek körülöttetek, akkor kérdezzétek meg, hogy cselekszik-e hatalmasan az Úr az életetekben. Mert ez törvényszerű. És akkor ezek a nem tetszést kinyilvánítók akár meg is támadhatják az embert, mert olyan szinten irritálja őket mindaz, amit a hatalmas Isten Jézus Krisztusban cselekszik az ember életében. És ezek a helyzetek, ezek hitvalló helyzetek. És ezek a hitvalló helyzetek, ezek tulajdonképpen azt jelentik, hogy az embert döntésre hívja és mérleglésre. Hogy nem maradhatsz benne a langymeleg helyzetbe, hogy úgy el vagyok, és örülök, és minden szép és jó. Most arról nem beszélek, hogy persze vannak nehézségek az életben, de ez most nem olyan, hanem hogy a hitem miatt. Tehát olyan jó érzés az, hogy olyan emberekkel beszélgetek csak, aki mindenki ugyanúgy látja az Isten dolgait, bólogat mindenre, érti, hogy miről beszélek. Jaj, de jó így ellenni, ugye? Egyébként jó lenne, meg kell is az embernek ezt, hogy töltekezzen, hogy felvérteződjön, de hogyha soha nem konfrontálódik vele senki, azért, mert ő komolyan veszi az Isten akaratát, akkor azért lehet, hogy az azt jelenti, hogy én keresem a langymeleg biztonságos részeket, a kikötőt. De nem szállok föl a hajóra, nem megyek ki a nyílt vízre. Mert ha kimegyek a nyílt vízre, az lesznek hullámok. Automatikusan jönnek. Az erős hit, és én nekem ez ennek a mai ige hirdetésnek gyakorlatilag az üzenete, az egy mondatban megfogalmazott üzenete, az erős hit, az mindig hitvalló helyzetben születik. Kanapén hátradőlve nem fog az emberben kialakulni az az erős odaszánás és ragaszkodás Jézus Krisztushoz. Az akkor fog kialakulni, hogyha az embert érik támadások, és hitvalló helyzetbe kényszerítik, hogy akkor most Istennek engedelmeskedsz, vagy pedig embereknek. És nagyon érdekes ezt megfigyelni, fantasztikus ennek a vaknak, ahogy az életében ezt látjuk. Ha ott van nyitva a Biblia, akkor látjuk, hogy a 11. versben, amikor először kérdezik, hogy ki tette ezt veled, akkor azt mondja, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán a 17. versben, akkor már a zsidó vezetők kérdezik tőle, hogy kicsoda ő, te mit mondasz róla, akkor ő azt mondta, hogy próféta. Előbb még csak az az ember volt, akit Jézusnak hívnak, már prófétának látja, az Isten emberének. Aztán 33. versben azt mondja, hogy ha ő nem az Istentől való volna, akkor semmit nem tudott volna tenni. Ott van benne az erős meggyőződés. Hiába mondják itt a teológusok, hogy ez bűnös ember, ez nem lehet az Istentől való. Tudom, látom, tapasztaltam, biztos vagyok benne, hogy az Istentől való, az, aki engem meggyógyított. És aztán, amikor kiközösítik, és találkozik Jézussal, és Jézus megkérdezi tőle, hogy hiszel-e az ember fiában, azaz a messiásban, akkor ő leborulva imádja, és azt mondja, hogy hiszek, Uram. Hogy jut el ez az ember ehhez a hitvallásához, hogy hiszek, Uram? Úgy, hogy neki támadnak először, másodszor, harmadszor, negyedszer, és mindig egyel előrébb lép. Mindig egyel, vagy valamivel többet lát meg Jézusból. Valamivel jobban megismeri azt, hogy kicsoda ez a Jézus. És nem bánja egy pillanatig se közben a támadásokat, mert az, ahova eljutott a végén, az megérte, mert ebbe formálódott ki az ő bizonyságtétele, az ő felismerése, az ő hite, a bizonyossága. És ez egy kegyelmi helyzet a vaknak. Ahogy kegyelmi pillanat volt a zsidóknak, hogy belenézzenek a tükörbe, úgy kegyelmi helyzet ez ennek a vaknak is, hogy ezen keresztül igazán megismerje az Úr Jézust. Testvérek, amikor sarokba szorítanak, vagy ha sarokba szorítanak, akkor te mit mondasz, hogy kicsoda ez a Jézus? Kinek mondod őt? Ki mered-e mondani az igazságot Jézus Krisztusról? Ott és akkor, amikor pontosan tudod, hogy a környezeted ellened fog támadni akkor, hogyha te Jézushoz fogsz ragaszkodni. Van-e bátorságod akkor hozzá? Sőt, vállalod-e a következményét annak, hogy te az ő hatalmát ismerted el, és nem érdekel az embereknek a véleménye? Mert hogy? Az elejétől kezdve teljesen világos, hogy ennek az egész helyzetnek hatalmas tétje van. Ugye mit olvastam, megint ott van előttünk a Biblia, lehet követni. 8. fejezet utolsó mondata az az volt, hogy köveket ragadtak, hogy megkövezzék őt. Tehát Jézus ellen ilyen a hozzáállás a zsidóknak. Akkor a 9. fejezet első versébe kezdődik az, hogy találkozik ezzel a vakkal. Amikor elindul a vak története, a gyógyulásának a története, még ott vannak a kövek, azoknak a kezeknek a közelébe, akik meg akarták Jézust kövezni. Ilyen helyzetben gyógyítja meg Jézus ezt a vakot. Itt nincs kétség az első pillanattól kezdve, hogy ha itt ezzel az emberrel valami történik, és ez Jézusnak lesz köszönhető, akkor azoknak az embereknek a hozzáállása, akik gyűlölik Jézust, az ugyanez lesz a hozzáállása ahhoz is, aki majd lelkendezni fog, hogy milyen fantasztikus ez a Jézus. Akkor azok a kövek akár készenlétben is lehetnek utána is. Aztán ott van a 9. fejezet 22. verse, annyira megrendítő ez is, a szülők. Mit mondanak a szülők? Azt mondja János evangélista, hogy a szülők félnek. Nem mondják, hogy tudjuk, hogy a mi fiunk, tudjuk, hogy vak volt, nem tudjuk, kérdezzétek őt, mert ha valaki, tudták akkor, ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki fogják zárni a zsinagógából. Ez komoly dolog. Akit kizártak a zsinagógával, az annál azt hitették el, hogy innentől kezdve az Istennel nem lehetsz kapcsolatba. Mert csak így tudnák neked segíteni abban, hogy az Istennel való kapcsolatod rendben legyen. Meri az ember ezt kockáztatni, az Istennel való kapcsolatát? Hát ha ismeri Jézust, akkor igen, mert tudja, hogy nem a zsinagógán múlik, hanem Jézuson. De aki nem tudja, az nem meri kockáztatni, hogy őt kidobják a templomból, hanem ragaszkodik hozzá. Milyen tétje van ennek a dolognak? Óriási. A hitvalló helyzet az mindig olyan, amikor tétje van a dolognak, hogy veszíthetsz azzal, de lehet, hogy rájössz, hogy semmit nem veszítettél azzal, hogyha azt elveszik tőled. Amiről azt mondják, hogy az az egyedül üdvözítő hely vagy helyzet. És aztán mivel zárul a történet? 34. versben mit olvastam? Ezt a vakot, miután már ragaszkodik, hogy egyet tudok, meg hogy ez az ember biztos, hogy az Istentől való, kiközösítették, kihajították a zsinagógából. Ide te többet nem jöhetsz be. Téged kizárunk az Isten közeléből. Idáig elment ez a vak. A hitvalló helyzet az ezt jelenti, hogy elmész idáig. És amikor egyre bátrabban beszélt, akkor ő pontosan tudta, hogy ennek ez lesz a vége. De ugyanakkor azt is tudta, hogy de Jézus a hatalmas. És hogy az egyetlen jó döntés, Jézushoz kell ragaszkodni, bármi áron, bármi legyen is a következménye. És testvérek, ez is egy nagyon komoly üzenete ennek az igének, hogy nem tagadhatom meg Jézust, bármi legyen is a következménye, ha én őt valóban megismertem, és hogyha én valóban megtapasztaltam azt, hogy az Isten nagy tettei hogyan jelentek meg az én életemben ő általa, akkor nem tagadhatom meg, bármi legyen is ennek a következménye. És aztán nagyon érdekes, hogy miután kiközösítették, akkor újra megszólítja őt Jézus. Közben nincs ott Jézus, hagyja, hogy jázd végig ezeket a küzdelmeket, De amikor kidobják a zsinagógából, Jézus azonnal megjelenik, azonnal ott van. Nem hagyta el őt az Isten. Nem lehet őt az Istentől eltávolítani, mert Jézus azonnal odalép mellé, és kijelentést ad neki önmagáról. Mert ő eddig nem tudja, hogy pontosan, hogy kicsoda Jézus. Itt tudja meg. Megkérdezi Jézus tőle, hogy hiszelte az ember fiában? És megkérdezi, hogy kicsoda az, hogy higgyek benne? Hát az ember fia, a messiás, a megváltó, akit az Isten megígért, és akit elküldött. Látod őt? Ő az, aki veled beszél. És akkor azt mondja erre a kijelentett titokra, amit közvetlenül Jézustól kap meg, hogy hiszek, Uram. Bizonyám, én benned hiszek. Tudom, hogy ki vagy. Tudom, hogy ez az egyetlen jó döntés. Hozzád ragaszkodni és előtted leborulni. Testvérek, ez egy csodálatos út. Ugye? Nem könnyű? Ma sem könnyű egyébként ezen az úton végigmenni, de érdemes. Mert lépésről lépésre, ahogy az ember ezt megküzdi, lépésről lépésre egyre közelebb kerül Isten ismeretéhez, és az Úr Jézus megismeréséhez. És egyre inkább azt érti meg, hogy feltárul előtte olyan titok, amit abban a kényelmes pozícióban ott soha nem értett volna, vagy soha nem látott volna meg. És nagyon érdekes, emlegettem a betesdai béna történetet, párhuzamos történet ide. Hogy volt ott az a történet? Azt az embert is oda licitálják a zsidók kihallgatásra. De ő hogy reagál? 5. fejezet, 11. versbe azt mondja, hogy nem tudom, hogy ki gyógyított meg. Aztán találkozik Jézussal a templomba, aki mondja, hogy többé ne vétkezz, és mit csinál utána az a meggyógyított béna? Visszamegy a zsidókhoz, 5.15-ben olvassuk, és megmondja azt, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította. Pont. Ennyi. Gyakorlatilag föladja Jézust. Ugyanúgy indul a két történet. Teljesen ugyanúgy. Ugyanaz a támadás indul mind a két ember felé, de nem ugyanúgy folytatódik a két történet. Az egyik elakad, és elmondja, hogy Jézus, foglalkozzatok vele, engem hagyjatok békén, én élni akarok. Aztán, hogy az már más kérdés. A másik meg megy a következő lépésre, vállalja a következő küzdelmet, és a végén a titoknak a birtokosa lesz. Testvérem, a végén hadd tegyek föl néhány kérdést. És aztán erről lehet majd a Biblia körökben is beszélgetni. Te voltál-e már ilyen hitvalló helyzetben? Voltál-e már olyan helyzetben, amikor tétje volt annak, hogy ragaszkodsz-e az Isten szavához és az Isten igazságához? Voltál-e ilyen helyzetben, és ha igen, akkor, és ha olyan, akkor azt meg lehet osztani egymással, erősítésként is. Vagy a másik kérdés, hogy a te életedben mik voltak ezek a lépések? Azok a lépések, amik mindig vezettek téged egyel előrébb, hogy egyel közelebb kerülj már az Úrhoz, és egyre inkább a titok feltárult-e már a titok, de hogy hogyan jutottál el ide? Hogy vezetett Isten? Milyen felismerések voltak? Milyen helyzetek hozták ki azt, hogy most már akkor jobban ismerem az Urat, hogy kicsoda ő valójában? Vagy aztán a harmadik kérdésem. Felismered-e a helyzeteknél, hogyha egy helyzet egy hitvalló helyzet, mint ahogy ennek a meggyógyított vaknak az életében, vagy pedig egy olyan helyzet, ami kegyelmi pillanat és önvizsgálatra hív az Isten, hogy vizsgáld meg a vallásos gyakorlatodat. Itt ugye a vak jól ismerte fel a maga helyzetét, a zsidók nem jól ismerték fel. Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Jó a látásunk? Jól látjuk az adott szituációt, hogy itt most miről van szó? És a negyedik kérdés, hogy tudsz-e hálát adni, ha nem kényelmes az életed, hanem hullámok, zaklató körülmények vannak, de közben azt éled meg, hogy most válsz azzá, akinek az Isten látni szeretne. Amíg benne vagy ebbe, vagy ha benne vagy éppen ebbe, tudsz-e hálát adni az Istennek ezért, mert most kezdesz végre azzá válni, akinek az Isten látni szeretne. És akkor a záró gondolatom, egy kis görög nyelvlecke. Ugye több szó szerepel a Bibliában a látásra, én most kettőt szeretnék mondani, ami szerepel ebben a történetben. A fizikai látásnak a szava, a blepó, az egyébként, ami sokszor szerepel ebben az igében. Például, amikor a vak azt mondja, hogy vak voltam és most látok, akkor ő a blepót használja, hogy fizikailag. De egy helyen a horaó szerepel, a lelkilátás, a mélyebb látás, a lényegnek a meglátása a leges legvégén. Amikor Jézus azt mondja neki, hogy látod őt, és aki veled beszél, ő az. Nem a vak mondja ki magára, hogy én látok. Jézus mondja ki rá, ki végigment ezeken az állomásokon, Jézus mondja ki rá, hogy te most itt állsz előttem, de te nem fizikailag látsz engem, hanem te látod, hogy ki vagyok én. És amikor Jézus ezt kimondja rá, akkor borul le imádni Jézust. Azt tudja igazán imádni Jézust, aki megkapja Jézustól ezt a lelkilátást. De ahhoz, hogy megkapjuk ezt a lelkilátást, bele kell állni a küzdelmekbe, mert semmi sincs ingyen. Nem sült galamb, ami belerepül a szánkba, vagy csak úgy tálcán kínálja, bele kell állni ezekbe a helyzetekbe. De ha beleálltunk, akkor el tud vezetni minket az Úrod, hogy most már te többet fogsz látni ebből a dologból. És akkor nem számít, hogy ki közösítettek, vagy ki mit mondott rólad egyébként, mert az számít, hogy Jézusban az Istennel való kapcsolatot biztosított. És az Isten a minden mindenekben. Amen. Imádkozzunk. Uram, én sokszor panaszkodom, akkor, hogyha támadást érzékelek az emberek részéről, és sokszor nem ismertem fel azt, hogy te hitvalló helyzetekbe viszel, és hogyha ragaszkodom hozzád, és kiállok amellett, amit rólad megtudtam, akkor te ezek után sokkal többet tudsz kijelenteni magadról. Uram, én sokszor keresem a könnyű életet, keresem azt, ahol nem ütközöm falakba, keresem az emberek tetszését, nekik akarok megfelelni, és nem veszem észre azt, hogy ezzel egyre távolabb kerülök tőled. Köszönöm neked, Uram, hogy te utánam jöttél, utánam jössz, és köszönöm neked azokat a helyzeteket, támadásokat, lépéseket, amelyen keresztül azzá formáltál, aki most vagyok. És köszönöm neked, Uram, hogy te olyan sok mindent tudsz még elvégezni az életemben. Kérlek, Uram, add, hogy az, amit megoszthatok testvérekkel, vagy éppen hitetlenekkel, az segíthessen nekik abban, hogy ők is megismerjenek téged, és bátran rájanak arra az útra, amelyet te mutatni akarsz nekünk. Mutasd meg, Urunk, a te nagy hatalmadat rajtunk, személyes életünkön, a családunkon, a gyülekezetünkön. Mutasd meg az Isten nagy tetteit. És segíts minket, hogy megálljunk a hitvalló helyzetekben, és felismerjük azt, amin változtatnunk kell. Kérünk téged, Urunk, hogy te áld meg a most következő beszélgetéseket. Amen.